Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Természetesen nem a zene jön most, hanem nem más, mint dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, és ő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát hogy érdekes üzeneteket írtak itt nekünk a kedves hallgatók, mert hogy a múltkor volt ugye ez a beszélgetés a külföldi befektetések adózásáról, amely után ugye a bátor hallgatók nem szégyeltek kérdezni, hiszen az SZIA bevallás benyújtását követően az életük egy stresszesebb szakaszba lépett, úgyhogy most egy kicsit átved lesz itt a doktori mi voltodban ilyen terapeuta típusú orvossá.
Induljon a Millás reggeli adóügyi lelki segélyszolgálata, kezdeném is akkor én a sort, aztán majd felváltva kérdezünk megszemélyesítvén a hallgatókat, te majd meg jól megválaszolod a kérdést, ha tudod.
De a hitelesség kedvéért változtassátok el a hangotokat is, amikor kérdeztek.
Hát, ahogy akarod. Egy német broker cégnél tartottam 2019-ben amerikai részvényeket, amelyre osztalékot fizettek, amiből 15% forrásadót levontak. Kell ezután még Magyarországon adót fizettem?
Nagyon jó a kérdés feltevés, és az adóügyi lelki segélyszolgálat is szívesen segít az ügyben, hogy ezt a problémát megoldjuk. Ugye mindenféle ilyen tranzakcióknál, amikor brókercégekkel dolgozunk külföldön, akkor ugye azt kell megnéznünk, hogy az az ügylet ellenőrzött tőkepiaci ügylet volt-e. Az első lépés az, hogy megnézzük, hogy befektetési szolgáltatónak minősült-e, akivel dolgoztam együtt. Ugye ilyenkor mindig a külföldi jog alapján nézni kell, hogy jogszerűen folytatja a tevékenységét. Tehát, hogyha nagyon alaposan akar eljárni az illető, akkor ugye megnézi, hogy ez a broker cég erre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. Egyébként 99,9%-ban a weboldalukon is felszokták tüntetni ezeket az engedélyszámokat, de szerintem ügyfélszolgálattól is ezt meg lehet bármikor kérdezni. Viszont másik feltétel, hogy ellenőrzött tőkepiaci ügyletben kell megvalósulnia a befektetésnek, és ugye itt nézni kell, hogy mik minősülnek elismert külföldi pénzpiacnak. Hogyha az EGT tagállambeli az ország, amely részt vesz a tranzakcióba, akkor biztos, hogy az lesz. Egyébként meg azt szokták nézni, hogy van-e adóegyezménye Magyarországnak azzal az országgal, és az MNB-vel biztosított-e az információcsere. És végül, de nem utolsó sorban, ugye majd a végén kell rendelkezni igazolással is arról, hogy az illető milyen jövedelmet szerzett. De ugye tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok is és Németország is ebben az egyenletben teljesíti ezeket a feltételeket, ezért joggal feltételezzük azt, hogy ez bizony egy ellenőrzött tőkepiaci ügylet lesz. Viszont amikor az SZIA bevallását tölti ki az illető, akkor arra oda kell majd figyelni, hogy van az SZIA bevallásban az ötös lap, és akkor itt a külföldről származó belföldön adóköteles különadózó jövedelmek osztalék soránál kell majd ezt a jövedelmet feltüntetni. És ugye a bevezetőben a kérdésben elhangzott, hogy ugye már levontak tőle 15% forrásadót, akkor ugyanide be lehet írni, hogy ennyit már levontak tőle, és utána már Magyarországon nem kell adót fizetnie, mert ugye nálunk is 15%, tehát a külföldi adót, amit megfizetett, azt figyelembe lehet venni. Egyébként szót pedig nem kell fizetni az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem után.
Csaba, említetted, hogy a befektetési szolgáltatónak igazolást kell kiállítania, ezt mondjuk egy külhoni befektetési szolgáltató automatikusan elküldi egy magyar befektetőnek, vagy ezt kérni kell? Mik a tapasztalatok?
Hát teljesen vegyes a kép. Inkább az szokott a probléma lenni, hogy olyan igazolásokat adnak ki, amiből nem teljesen állapítható meg a magyar SZIA bevalláshoz, hogy pontosan mikor, milyen típusú jövedelmeket írtak jóvá, hanem egy egyszerű tájékoztatót küldenek, hogy ennyi pénzed volt, most meg ennyi pénzed lesz, de hogyha többféle befektetésed van, nem biztos, hogy látszódik, hogy mi abból a kötvénynek a kamata, mi az árfolyamnyereség, mi az, ami osztalék, úgyhogy gyakran előfordul, hogy hosszas viták vannak ezekkel a szolgáltatókkal, hogy az adó megállapítása az jó igazolást adjanak.
Hát Csaba, annyira megnyugtató hangod van, hogy felbátorítottad a hallgatókat, és rögtön ráugrottak, és azt mondja, hogy revolutos stock eladás utáni adózást is kérdezzük már meg. Hasonló cipőben jár a kedves hallgató szerintem. Nagyjából válaszoltál rá, de akkor most így hirtelen.
Hát ugye azt sártana tudni, hogy ugye az milyen stock, meg mit ért a stock alatt egész pontosan a hallgató, mert lehet, hogy ketten kétféleképpen értelmezni, de ugye a Revolut az már rendelkezik európai engedélye, tehát az első lépés már teljesült, hogy ugye EGT tagállambeli szolgáltatóval kell dolgoznia. De jó esély van arra is, hogy ez is egy ellenőrzött tőkepiaci ügylet legyen.
Igen. Oké, András, te jössz akkor.
Elváltoztatott hangon, Endre, vagy?
Nem, ezt a te szereped, én ezt nem veszem el, szuper jól csináltad.
Már. Miért mindig én csinálok bócot magamban? Na mindegy, ne raboljuk az időt. Sipovicsné Zahedli Krisztina vagyok. Német vállalati kötvényeim után kamatot írtak ki. Jóvá, Adám online brokernél vezetett számlámon. Hogyan adnoznak utána?
Ez én dél-dunántúli volt az akcentus a teljes mértékben ebben az elváltoztatott hangban.
Én pedig elvesztettük.
Én nem nyilatkoznék. Német
vállalati kötvényekről van tehát szó. Ugye itt rögtön azt hihetnénk, hogy akkor itt már biztos ellenőrzött tőkepiaci ügyletről beszélünk, mert német kötvények, dán online broker, tehát minden, ami az EGT tagállamokhoz köthető, teljesülne. Viszont az a trükk, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnél a kamatjövedelmeket kiveszik a meghatározásból. Magyarán, hogyha árfolyamnyereséget vagy osztalékot kapna az illető, akkor abban az esetben nem lenne ilyen jellegű probléma, de mivel ez kamatjövedelem volt, ezért ez nem tekinthető ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek, ezért ez külön kamatjövedelemként kell figyelembe venni, mert ugye az ellenőrzött tőkepiaci jövedelem az egy külön kategória, az beolvasz több kategóriát is, de ebből a kategóriából kiveszi az SZIA törvény a kamatjövedelmet. És ugye az nem derül ki a kérdésből, hogy vontak-e forrásadót tőle, de ha esetleg vontak, akkor egyébként ugyanúgy figyelembe lehet venni Magyarországon a külföldi megfizetett adót, annyi különbséggel, ahogy mondtam, hogy ez nem lesz ellenőrzött tőkepiaci ügylet. Ennek igazából az egyedüli hátránya a másikhoz képest az, hogy ugye két év távlatából ugye ezt a veszteségeket nem tudja figyelembe venni, hogyha netalántán ilyen történt, viszont ugyanúgy 15 lesz az SZIA, utána amit fizetni kell Magyarországon, ha csak nem vontak le külföldön belőle, viszont a kamat után sem kell szót fizetnie 2019-re.
Na, akkor jön a következő. Forexes szem egy Kajmán-szigeteki engedéllyel rendelkező szolgáltatónál. Ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül-e?
Bármennyire szeretném megerősíteni ezt az elképzelést, sajnos nem tudom. Úgyhogy a Kajmán-szigeteki szolgáltató nem tekinthető olyan helyszínnek, amely Magyarországgal adóegyezményt kötött, vagy a Nemzeti Bankkal információt cserélne. Éppen ezért innentől fogva nem tekinthető ellenőrzött tőkepiaci tranzakciónak ez az ügylet, viszont van egy hátrányos következménye a dolognak, ami az, hogy nagy eséllyel ez egy alacsony adókulcsú államból származó jövedelem lesz, és emiatt egyéb jövedelemnek kell tekinteni az SZIA törvény rendszerében, de ha még nem is tekintjük alacsony adókulcsú államnak a Kajmán-szigeteket, akkor is, hogyha nem ellenőrzött tőkepiaci ügylet, és forexezett az illet, és abból ért a nyereséget, akkor is egyéb jövedelemnek tekintendő. Viszont ebben az a kellemetlenség, hogy ugye az SZIA az ugyanúgy 15%, viszont szochót is kell utána fizetni, és annak nincs ilyenkor felső korlátja.
Oké, hát most egy mérges hallgató jön.
Nem, most egy vidéki.
Ja, jó, oké, jöhet.
Egy ország bank azt állította, hogy lehet nála TPS számlát vezetni, TPS számlát, az igaz?
Ehhez legközelebb már Google fordítót veszek igénybe, mert annyira sikerült.
Igen.
Az akcentust.
Szerintem egy, ő bepróbált valami Sopron környéki kis falunak az akcentusát utánozni, mert az volt ugye a kérdés a kedves hallgatónak, hogy neki azt állította egy osztrák bank, hogy TBS számlát lehet nála vezetni.
Igen, sejtettem a lelkem mélyén, hogy valószínűleg Zsirai a hallgató, de úgy tűnik, hogy akkor beletrafáltam. Tehát a tartós befektetési számlának a jogszabály háttere nem zárja ki azt, hogy külföldi hitelintézetet vegyünk igénybe. Tehát ugye az Európai Uniós szabályok szerint a tőke szabad áramlását nem is lehet, de oly módon biztosítani, hogy mondjuk kizárják ebből a körből a külföldi hitelintézeteket, befektetési szolgáltatókat. Tehát elvileg külföldön is lehet TBS számlát nyitni. Az egy másik kérdés, hogy az adott hitelintézet akar-e ilyet nyitni, mert ugye számos feltételnek kell teljesülni, de alapvetően, hogyha a saját joga szerint ez egy hitelintézetnek minősül, és hajlandó az ügyfélet tartós befektetési szerződést kötni, akkor abban az esetben erre van lehetőség, de ugye ugyanúgy a TBS kritériumai teljesíteni kell, tehát a kezdőösszeg, a szerződés megléte, igazolások, stb. De hogyha egy osztrák bank kifejezetten magyar ügyfelekre lő, és emiatt hajlandó úgy kialakítani az eljárási rendjét, hogy TBS szerződést kössön, akkor erre van lehetőség. És ugye ott is adottak azok a feltételek, ugye, hogy 3 évig 10%, utána 5 év után pedig 0% az SZIA utána, hogyha ebből származik jövedelem.
Na, hát van egy olyan kérdés, ami...
Endre, te jössz, jó, de ne zökkenj ki a szerepedből, ha nem vallod, akkor én átvállalom.
Van egy olyan kérdés, ami szerintem sok mindenkit érint, és ezért nehéz megszemélyesíteni azt a hallgatót, aki ezt kérdezi, mert hogy egy nagyon népszerű befektetési formáról van szó, a horvát ingatlan formáról. András, te hogy gondolod, hogy
hát
ki kérdezte?
Én így gondolom, hogy... Halló, dr. Medvesi Ádám vagyok, jó napot kívánok. Magyar úrtól szeretném kérdezni kiégett belvárosi értelmiségiként, Horvátországban lazulok, vettem egy ingatlant arra felé. Hát természetesen a munkám a fővároshoz köt, ezért ezt az ingatlant én időnként bevallom őszintén önnek, magyar úr drága, hogy én ezt bérbe adom. Na most a kérdésem az lenne, hallanak? Tehát a kérdésem az lenne, hogy ezek után akkor Magyarországon én nekem, tehát mint Medvesi úrnak nekem, én Magyarországon kell-e adót fizetnem akkor tisztelettel?
Igen, az imént egy kicsit gyengén hallottam, mert valószínűleg a vitorlás a szél bele fújt a telefonba, de hogyha azt tesszük, hogy van egy magyar adózó, aki Horvátországban vásárolt ingatlant, és az bérbe adja, és ebből jövedelme származik, akkor ugye először a horvát-magyar adóegyezményt kell megnézni, hogy ott mit mondanak az ingatlanokkal kapcsolatos jövedelmekről. Hogyha ezt megnézzük, akkor azt mondja a jogszabály, hogy ez megadóztatható Horvátországban, ami azt jelenti, hogy Magyarországon is. Egyébként ez elég ritka, ez a meghatározás, mert szinte az összes adóegyezményben az ingatlanoknál azt szokták mondani, hogy csak az az ország adóztathat, amelyben fekszik az ingatlan. Viszont itt egy viszonylag furcsa fordulat van a magyar-horvát egyezményben, ugyanis lényegében mind a két országnak lenne adóztatási joga, tehát egy későbbi cikkben ezt feloldják, és azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha Horvátországnak van adóztatási joga, akkor Magyarország mentesíti ezt a jövedelmet a magyar adók alól, viszont ezt úgy szokták nevezni, a progresszió fenntartásával mentesíti, ami azt jelenti, hogyha mondjuk Magyarországon két kulcsos SZIA lenne, mondjuk lenne 15 meg 30%, akkor abban az esetben ez a külföld, ezután a külföldi jövedelem után nem kéne adózni, de feltolhatja a többi jövedelmemet egy magasabb adósába, de ugye most ezzel nem kell szembesülni Magyarországon, mert egy kulcs és az LCA, de hogyha netalán egyszer még lenne ilyen, akkor az egyezmény továbbra is így rendelkezik. De a lényeg az egészben az, hogy a horvátországi ingatlannak a bérbeadása után Magyarországon nem kell adózni, csak Horvátországban kell teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.
Az a helyzet, hogy kezdünk kifutni, de van még egy kérdésre idő, úgyhogy ezt az egy kérdést ezt kiválasztjuk a maradék kettőből, és akkor ez lesz az utolsó. Szerintem folytatjuk majd, mert nagyon sokan kérdeznek továbbra is, úgyhogy népszerű ez a terápia, pénzügyi terápia rovat. Ha van Svájcban egy nem magyar céges bankszámlám, akkor kell-e adóznom utána, ha nem veszek ki pénzt a számláról? Ezt ne olvassátok be. Ja, bocsánat.
Ez már a kérdés feltevés is nagyon diszkrét volt. Ugye, ha van Svájcban egy nem magyar céges bankszámlám, akkor jó lenne tudni, hogy ugye milyen országbeli az a cég, ugyanis különböző szabályok vonatkoznak különböző helyszínen bejegyzett cégekre. Az SZIA törvényben ugyanis van egy olyan szabály, hogy alacsony adókulcsú államból származó jövedelem, akkor számít egy ország alacsony adókulcsú államnak, hogyha nem éri el a társasági adó mértéke a 9%-ot, ugye a magyar adó mérték miatt. Viszont, hogyha netalán ez a feltétel nem teljesül, még akkor is van egy lehetőség, ugyanis, hogyha kötött adóegyezmény, ez az ország Magyarország, akkor mégsem minősül alacsony adókulcsú államnak, tehát ebben az esetben az a helyzet, hogy vagy ebbe tartozik, vagy nem ez a helyszín, de hogyha mondjuk adóegyezmény kötött, és nincs társasági adó az országban, még akkor is megfelel a kritériumoknak, tehát nem fog alacsony adókulcsú államnak minősülni. De mi ennek a következménye? Ha alacsony adókulcsú államnak minősül, az a társaság, de ha jól emlékszem, arról volt szó, hogy nem vesz ki pénzt a számláról, akkor nem történik semmi. Egyébként jogos a kérdés felvetés, mert 2017 előtt volt egy olyan szabály az ellenőrzött külföldi társaságokra, ami mondjuk azt, hogy az offshore cégnek az adózási szinonimája, hogy a fel nem osztott eredmény után is kell adózni Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy hiába volt ott külföldön pénzem, és nem vettem azt ki a cégből, akkor is kellett volna adóznom. De ezt 2017-től megszüntették, sőt visszamenőlegesen bevezették azt a szabályt is, hogy nem muszáj ezt alkalmazni, tehát ilyen retrospektív adóamnestiát is beépítettek itt a jogszabályba. De hogyha netalántán mégis kiveszi a mondjuk osztalék formájában a külföldi cégnek a bankszámlájáról az összeget, akkor ha alacsony adókulcsú államnak minősül, egyéb jövedelemnek minősül, 15% SZIA és felső korlát nélkül is szocfót kell fizetni, ha pedig nem alacsony adókulcsú állam és osztalékként veszi ki, akkor meg ugyanúgy kell adózni utána, mint hogy egy magyar cégből venne ki osztalékot.
Hát doktor úr, nagyon szépen köszönjük a türelmet és a kitartást. Megmondom őszintén, nekem nehezemre esett. A válaszok minden esetben 100%-osak voltak, és ez doktor Magyar Csaba felkészültségét dicséri. A kedves hallgatóknak is köszönjük a türelmet és a kitartást.
Igen, mondja valaki, hogy az adóügyek nem tudnak szórakoztatóak lenni, úgyhogy reméljük, hogy folytatódik még az adóügyi lelki segélyszolgálat. Köszönjük szépen, Csaba, és akkor szép napot, jó munkát!
És akkor a hipnózisból felkelhettek, most már valami hangot bejátszhattok.
Oké, okay. Okay, a következő zenére
és a cigarettáról is leszoktatok a végére.
Igen. Okay. Köszönjük szépen, Csaba, nagyon, nagyon klassz volt, szép napot, jó munkát. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel beszéltünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával, és megyünk tovább egy kis zenével, aztán utána hírek következnek, majd futómű rovatunk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.